Sziasztok! Ha már egyszer virágvasárnap, akkor ugye mindig ugyanaz a történet szokott elhangozni. Melyik az a történet? Ugye bevonulás, az nem lehet kihagyni, ez egy kötelező elem. Úgyhogy ma is ezzel kezdjük, jó? Egyébként történt más is vasárnap, de valahogy mégis mindig ezzel szoktuk kezdeni. Tegyük mi is ezt. Általában leggyakrabban Lukácshoz szokták felolvasni, és szándékosan Mátéból olvasok fel. Egyébként minden négy evangéliumban valamilyen formában megjelenik mindez. Máté 21, első 11 versét szeretném nektek olvasni, mely így hangzik. Amikor közeledtek Jeruzsálemhez, és Bétfagéba, az olajfák hegyéhez értek, Jézus előre küldte két tanítványát, és ezt mondta nekik, menjetek az előttetek levő faluba, és ott mindjárt találtok egy megkötött szamarat a csikójával együtt. Oldjátok el, és vezessétek hozzám. Ha valaki szólna nektek, mondjátok meg, hogy az Úrnak van szüksége rájuk, és azonnal elengedi azokat. Ez pedig azért történt, hogy beteljesedjék, amit az Úr mondott a proféta által. Hol tartok? Minden ott jól van. Mondjátok meg Sion lejának, íme király jött hozzád, aki alázatos és szamarháton ül, igavonó állat csikóján. A tanítványok pedig elmentek, és úgy cselekedtek, ahogy Jézus parancsolta nekik. Oda vezették a szamarat a csikójával együtt, ráterítették felső ruhájukat, Jézus pedig felült rá. A sokasság az útra terítette felső ruháját, mások ágakat vaddaltak a fákról, és az útra szórták. Az előtte haladó és az őt követő sokasság pedig ezt kiáltotta. Hozsánna Dávid fiának, áldott, aki az Úr nevében jön. Hozsánna a magasságban. Amint beért Jeruzsálembe, felbordult az egész város, és ezt kérdezgették, kicsoda ez? A sokasság pedig ezt mondta, ő Jézus, a galileai Názáretből való proféta. Nagyon sok mindent el lehet mondani arról, hogy mi is történt. Fontosan milyen fajta módon zajlott az egész, miért volt fontos az, hogy szamárcsikó volt, és hasonlók. Most ezeket szeretném kihagyni. Vagy már ismeritek, vagy majd jövőre, vagy két múlva, amikor hallani fogjátok. Úgy is tehát, hogy semmi gond, vissza kell jönni pár év múlva, és akkor addigra meg lesz ezeknek az információknak a háttere is. Hanem sokkal inkább egy más aspektust szeretnék eljátok hozni. Ami pedig az, hogy mi játszott le Jézusba az egész közben. Hogy mi lehetett számára ott megjelenni, mi lehetett neki odaérni Jeruzsálembe, mondhatni a végállomás vagy a végcélba. Szoktuk azt mondani, hogy a mi harcunk az nem test és vér ellen van. Ugye a Pál apostol mondja ezt, és hogy Jézusnak is erről volt szó, hogy tudta azt, hogy nem test és vér ellen megy. Noha fog vitatkozni és küzdeni majd emberekkel, lesznek különböző nehézségek ilyen személyekkel, de mindamellett, hogy mindenki számára dicsőség pillanata ez, hogy megvannak a pálmaágak, megvannak a ruhák levétele, leterítése, megvan mindenki a maga jelentése, de hogy ők még közben mind a testi vonalon gondolkodnak. Hogy ez az, megjött Jézus, megjött a királyunk hasonlók, Jézus pedig tudja azt, hogy ez nem testi, hanem szellemi harc. És hogy mégis mit kezdünk ezzel a szellemi harccal? Mi hogyan álljunk hozzá? Hogy ne abba gondolkodjunk, hogy mit jelent ma ez a 2000 éves emlék, mert akkor csak egy szép emlékké válik. Majd az úrvacsoránál is elő fogom ezt hozni, de most is így bennem van az, hogy ugye megvannak ünnepeink, megvannak az 1848-as forradalom, megvan az 1956, meg egyetek, ott van a fejünkben, hogy igen, megyünk ünnepelni. Ki az, akinek az elmúlt két évben volt ki valamelyik ilyen ünnepem? Talán voltam, ki tudja. Tehát, hogy Nem tobzódunk annyira az én ünnepebbe, igaz? Nem megyünk annyira ünnepelni ezeket már. Tudjuk, hogy van, tudjuk, hogy létezik, de úgy nem mozgat meg minket. És mennyire könnyen válik ilyenni akár a virágvasárnap, akár húsvét is, hogy nem foglalkozunk vele igazán. És Jézus nem azért ment, hogy most egy ilyenfajta ünnepésbe menjen, hanem egy szellemi harcba kezdett bele. És a mi harcunk is valóban egy szellemi, az nem egy lelki harc, akár hogy nevezhetjük mindegy, nem pedig egy ilyenfajta dolog, most megyünk ünnepelni és kész. Nem mindegy, hogy hogyan állunk neki ennek az egésznek. Nem mindegy, hogy mennyire vesszük észre azt, hogy abban vagyunk benne, vagy sem. Mennyire készülünk rá, vagy hagyjuk figyelmen kívül. Gondolom, Hitlerről már mindenki hallott. Ugye most nem mutatom be azt, hogy hogyan kell őt ünnepelni Elon Musk szerint, hanem egyszerűen csak bennünk van az, hogy vannak annak is előjelei, hogy ő hogyan jelent meg a társadalomban. Hogy ő hogyan vált valamilyen fajta módon egy aktorrá. 33-ban politikai hatalmat szerzett. Elég gyorsan ér fel a karrierjén, aztán 34-ben már köztársasági elnöket, aztán pedig kancellár is lett. Tehát, hogy szépen gyorsan ment fel a létrán, aztán utána Führerre választották, 35-ben elkezdett fegyverkezni. zseniális módon csinált igazából dolgokat, olyan utakat épített, és olyan jól fölkette ez a gazdaságot, hogy minden jól ment. Aztán 36-ban már bevonult a demilitarizált Ruhr-vidékre. Akkor meg kicsit kezdte szélesíteni a területet. Aztán 38-ban elfoglalta ugye Ausztriát, aztán Szudétavidékeket, Csehszlovákia felé indult utána, aztán meg Lengyelország felé, és aztán így indult be szépen a háború. És mindig egy kicsi lépést tett előre. Mindig egy picit előbbre haladt. És akkor 39-ben már Csehszlovákiát meg Lengyelországot támadta meg, akkor már azért kezd egy gyanúsan az embernek valami. De még akkor sem történt igazán semmi sem. Akkor is még hagyták, hogy hadd folynak az események. Hadd történjen az, ami történjen. Tudták, hogy nem lesz vége magától, de nem tettek semmit. Hányszor vagyunk mi így? Hányszor vagyunk mi így a szellemi harcban? Hogy tudjuk azt, hogy valami történjen, de nem igazán teszünk érte semmit sem. Jelképzelem azt, hogy Jézus bevonul Jeruzsálembe, tudja azt, hogy mire készül. Hogy neki milyen küzdelmet kell ott megvívnia. Fogalma se volt a tanítványnak az egészről. Ott voltak mellette, élvezték azt, hogy micsoda ünnep, és hú, megyünk be. Nem sokára Jézus lesz majd itt a király, meg az uralkodó, és mennyire nagyszerű lesz minden. De simán elment a fülük mellett az, amiről Jézus beszélt rengeteg alkalommal. Hogy neki el kell menni Jeruzsálembe, el fogják fogni, le fogják ölni, haradapon feltámad. És hiába beszélt róla újra, meg újra, meg újra, tanítványok figyelmen kívül hagyták. Hiába voltak jelek rá, nem figyeltek oda. Hiába voltak Hitlernél jelek, nem figyeltek oda az emberek. És ilyenek, hogy azt mondom is a mai keresztények, hogy tudunk róla, hogy szellemi harcban vagyunk. Beszél róla a Biblia, beszélünk róla alkalmaként különböző formákban és különböző helyeken, vannak róla eladások, vagy éppen prédikációk. Hallunk róla, még néha mondjuk is látom, hogy ennyiben nyer, vagy hasonlók, de nem igen lépünk tovább az egésznél. Nem teszünk aztán semmit sem. Hagyjuk, hogy a föld Führere azt tegye, amit akar. És nem megyünk vele szembe, nem kezdünk el vele küzdeni. Hagyjuk az embereket becsapja, hogy a nyilkosságba sodorja, hogy az italba vagy a kábítószerbe hajszolja bele, és úgy szépen el vagyunk. És elmegyünk esetleg egy virágvasárnappal, hogy ünnepeljük Jézust, de nem állunk be mellébe a küzdelembe. Nem kezdünk el vele egyet harcolni. És néha azon bennünk, hogy oké, történnek rossz dolgok másokkal, de nem velünk. Mi még megosztok, nekünk még jó. De nálunk még minden rendben van. És ismételjük ez magunkban Róma 8.30-32-ben az ilyen bátorító, hogy azt mondja, hogy mert meg vagyok győződve róla, hogy sem halál, sem élet, sem angyalok, sem fejedelmek, sem jelenvalók, sem eljövendők, sem hatalmak, sem magasság, sem mélység, sem semmiféle más teremtmény nem választhat el minket az Isten szeretetétől, amely megjelent Jézus Krisztusban, a mi Urunkban. És ez valóban így van, de mennyire el tudunk ebben veszni, hogy rendben vagyok, nyugi van. És ez jó is. Legyen bennünk ez a fajta magabiztosság, hogy semmi nem választhat el minket ő tőle. De közben észreveszik azt, hogy másokat meg elválasztja. Aki nem ismeri még éppen őt. És megnyugszunk abban, hogy megúsztuk. Minket nem választ el semmi sem Isten kegyelmétől, csak bele tudunk ebbe kényelmesedni. Bele tudunk ebbe szokni, hogy milyen jó ez így. Mennyire kényelmes és egyszerű így. És igazából nem tudjuk elkerülni, a világ ne hasson ránk. Valamilyen módon mindenképpen fog. Emlékszem arra, hogy már ilyen öregnek érzem magamat, de hogy 30 évet értem meg, és amikor szóba került olyasmi, hogy elválnak hívők, akkor így néztek rájuk. Emlékszem arra, hogy szemes gyülekezetben először volt vállás. És attól félt a gyülekezet, az egész falu arról beszél majd, hogy ott elvált valaki. Egyből bennünk van az, hogy ott a régen ez nem volt semmi sem. Aztán pár évtized eltelt, és most már nem azt mondom, hogy természetes a vállás, de elég gyakran megtörténik baptista gyülekezetekben is. Nem csak vállás, hanem elég gyakran látjuk már azt, hogy baptista lelkipásztoroknak az élete szétesik, tönkre megy, kiállnak a szolgálból, hogy családok esnek széllyel, hogy hatalmas problémát tudnak lenni. És még úgy jön fel, hogy elbújunk a színfalak mögé, reménykedve abban, hogy nem ez baj. Isten gyermeké vagyunk, semmi sem gátolhat minket, semmi sem választhat el minket Istentől, nem történhet baj. És igazából így volt Izrael népe is. Így volt végig Jeruzsálem kapcsán. Nem lehet bajunk. Isten népe vagyunk. Így voltak az első fogságba vitel után, és így voltak végig, mindig ebben gondolkodtak. Ugye, amikor viszik Jézus körbe, hogy nézd, mekkora templom! Ugye majd ez következő héthez. Hogy az nagyszerű templom, és azt mondja, hogy 3 napot lerombolom. És újjáépítem. Mibe telik ez? Semmibe. Mennyire könnyű bízni dolgokban, és közben nem Istenre figyelni, és közben nem arra figyelni, aki szól nekünk. És hiába szólt Isten a profitáink keresztül, különböző embereken keresztül, a népe nem figyelt, csak az volt bennük, hogy mi biztos, hogy jól vagyunk. Mi biztosabban vagyunk. Kicsit fogyunk, de nem baj, de még biztosabban vagyunk, mint Isten népe. Nevek. Jóföldi Endre írta egy szakdolgozatot, és megvizsgálta benne azt, hogy a 10 legnagyobb gyülekezet az elmúlt, 2011-21-ig vizsgálta, a 10 legnagyobb gyülekezetnek a létszám hogyan változott. És az derült ki benne, hogy a 10 legnagyobb baptista gyülekezetnek a létszám a Magyarországon az 4500 valahány fő volt 11-ben, és 2900 nem tudom mennyi lett 2021-ben. Elég brutális létszámcsökkenés, igaz? 1600 fő. Több mint egy harmadával csökkent a létszám. De az emberek úgy éltek meg gyülekezetekben, hogy nem látták a problémát. Egyrészt azért, mert ugye, ha most éppen mondjuk lecsökken egy év alatt 600-ból 580-ra, hát előfordul ilyen, nem? Hát benne van az ilyen döccen is. 580-ból 565 nem olyan feltűnő. És szépen apránként, hogy lekopik a létszám, nem tűnik fel annyira, mert még mi maradtuk. Mi a hűségesek, mi meg vagyunk. Az vagyunk a szellemi harcban elvileg, gyakorlatilag nem küzdünk érte, csak azt mondjuk, hogy van egy biztonságos falunk, aztán nekünk ennyi elég. És ebben ezzel el vagyunk. És mire küldte a tanítványokat Jézus? Általában a Máté 28-19-t szoktuk mondani, de mi van a Márk végén a Mátéval ellentétben? Nem ellentétben, igazából paralelben. Ott azt olvassuk, ezután így szólt hozzájuk, menjetek el szerte az egész világba, hirdessétek az evangéliumot minden teremtménynek, eddig még oké, ugye? Aki hisz és megkeresztelkedik, üdvözül, aki pedig nem hisz, elkárhozik. Azokat pedig, akik hisznek, ezek a jelek követik. Az én nevemben ördögöket üznek ki, új nyelveken szólnak, kígyókat vesznek kezükbe, és ha valami halálosat isznak, nem árt neki, beteget teszik el a kezüket, és azok meggyógyulnak. Mennyivel könnyebb a Máté 28-19-20, nem? Menjetek el, hogy ha megkeresztelve őket, ez kész. Mennyivel egyszerűbb az, igaz? Nem egy ilyen brutális dolgot vár tőlünk az egésszel. Nem egy olyanra hív el minket, ami túlsotnak hat. És jobban Mátinál maradni. Ez nem olyan feltűnő, nem annyira drasztikus. Nem kér tőlünk annyi mindent. Én most hoztam egy doboz kígyót, nem hoztam. De hogy mennyire van bennünk az a fajta készség, hogy azt mondjuk, hogy Uram, ha te erre hisz engem, akkor ezt fogom tenni. Éppen ma reggel néztük a gyerekekkel az anakondákat, hogy azok hogyan kapják el a különböző városokba bekúszva a házi állatokat, és le volt döbbenve Bogi, és aztán megjöttem, hogy nem, Magyarországon nincsenek anakondák, nem kell annyira félni. De hogy ott van bennünk az, hogy mennyire merünk közel menni egyetlen kígyókhoz. És nem a fizikai kígyóra gondolok, hanem a szellemi kígyóra. Mennyire merünk közel menni, vele menni egyfajta küzdelembe? Mennyire merünk odaállni abba, hogy oké, akkor most itt vagyok, és készüljük arra az ilyen olyan harcra? És elveszünk abban, hogy jobb ez a Máté 28, az olyan biztonságos. Nem akarok belemenni nagy szellemi harcokba. Maradjunk a tuti, nyugodt területen. Ahol nincs igazán veszély, nincs igazán kihívás. Pedig igazából akár a Márk, akár a Máté végén azt mondja, a főküldetés arról szól, hogy ismertessük meg az evangéliumot az emberekkel. Az emberek hallják az evangéliumot. Hogy igazából nem abba kell gondolkodni, most akkor hány kígyót fogunk megfogni a következő héten, vagy éppen hogy hány alkalommal iszunk mérget meg hasonlókat, hanem hogy készek vagyunk arra, hogy beszéljünk az evangéliumról. És nem csak a beszédről, nem arról beszélek most, akkor menjünk és akkor állj fel egy hordóra a főtér közepén, és kezdj el evangelizálni. Ugye minden fokban kész vagyok megélni azt, amit hiszek. Hogy ne csak egy emlék legyen a virágvasárnap, hogy miért jött el Jézus, hanem hogy élővé váljon az egész. Az Akcselet 26-18-ban azt olvassuk, azért küldtelek el, hogy nyisd meg a szemüket, hogy a sötétségből a világosságra, és a sátán hatalmából az Istenhez térjenek, hogy az én bennem való hit által megkapják bűnei bocsánatát, és örökséget nyerjenek azok között, akik megszenteltettek. Önmagában erről lehetne egy hosszú predikációt mondani, és azt nem fogom megtenni, de nagyon tetszik az igazság, az egyik nagy kedvencem. Ugye Pál is kap egy ilyen hasonló elhívást, meg ez szól számunkra is, úgy gondolom, hogy azt mondja, hogy egyrészt azért, hogy el vagyunk küldve, az emberek szemben ennyi, hogy lássák azt, hogy kicsoda Krisztus, hogy ő miért jött el, hogy a sátán hatalmából Istenhez térjenek. Hogy kiragadjuk őket sátán hatalmából. Hogy készet legyünk küzdeni ezért. Még Mário is készen volt küzdeni a hercegnőjét, hát akkor mi miért nem vagyunk készek küzdeni érte? nem tudom, ezek játszott Mario, Super Mario a gyerekkorában, de hogy mennyire van bennünk az, hogy akarunk valamiért küzdeni, hogy bele merünk állni ebbe az egészbe. És azt mondja, hogy mindez azért, hogy a Krisztusban való hit által megkapják bűnei bocsánatát egyföl, és másföl örökséget nyerjenek azok között, akik megszenteltettek. Annyira tetszik azt mondja, hogy figyelj, hívd be másokat, hogy legyenek az örökös társaid. Hogy ne csak néhányan örököljük azt, hanem mindannyian örököljük, minél többen. És ilyenkor mi az első reakció? Nem, ha meg kell osztani az örökséget, de szívás. Azért tartsuk meg magunknak, igaz? Elapózódik a vagyon, nem jó az úgy. De hogy nem, Istennek a nagysága az nem olyan, ami el tud aprózódni. Hogy nem fogsz azzal veszíteni. Javarjék minket, hogy ugyanazt, amit mi megélünk Istennel, azt ők is megtapasztalhassák. Van egy gond ezzel persze, hogyha bennünk ez nem él erősen, és nem él bennünk úgy, hogy ilyen átütő erővel, akkor miért lennénk motiváltak abban, hogy megosztjuk azt másokkal? Vagy ha maradok egy ilyen az előző példánál, hogyha 1998 nem mozgat meg minket belül, akkor miért mennénk le egy ünnepségre? És lehet-e sorolni tovább az ilyen példákat? Érthető, hogy nem érdekel minket annyira, hogyha nincs igazán hatással ránk. Ha nem igazán tud minket formálni, vagy átformálni. Hogyha az örökség nem igazán tűnik számunkra tőkeként, akkor miért akarnánk annyira, hogy mások is megkapják? Miért mozgatná ez bennünket? És amikor a misszióról, az evangelizációról van szó, akkor az mindig egy szellemi harc. Az sohasem egy ilyen meg kell csinálni és feladat, hanem olyan dolog, amiben küzdeni kell. Amiben sokkal többet számít az, hogy mennyit imádkozunk, mint az, hogy éppen mennyire vagyunk készek arra, hogy elinduljunk. Persze az is része, de hogy akarunk-e küzdeni, elkezdeni küzdeni azért, hogy Uram, már pedig nekem fontos, azt akarom, hogy fontos legyen, virágvasárnap vagy húsvét. Akarom azt, hogy emlékezzek arra, hogy miért is van ez az életemben. És ha nézzük a lelki harcot, hogy mi is a lelki harc célja, akkor azt látjuk ezzel a szakaszokból is, hogy a célja az üdvösség. Az én üdvösségem és mások üdvössége is. Nem csak a másoké egyébként, hanem néha még a saját személyes üdvösségem is a tárgya lehet, mert ő azt célozza a sátán. Hogy azt akarja kérdőre vonni, hogy azt akarja megtámadni a te életedbe. Azt akarja, hogy terítékre tenni. És a lelki harc az nem olyan dolog, amit elkerülhetsz. Megteheted, hogy próbálod elkerülni, de vagy éppen nem veszel a tudomást, de attól még nem fog sátán megállni. Attól, hogy te nem fogsz fegyvert, ne várd az ellenféltől, hogy nem fog fegyvert. Ha maradt 48-nál, akár 56-nál, akár bármelyik másik, akár most éppen 2022-nél, vagy 14-nél, tök mindegy, ha jön az ellenség, akkor őt nem fog érdekelni az, hogy van-e nála fegyver, vagy nincs. Az ő célja az, hogy lejöjjön, romboljon, szétdobáljon, tönkre tegyem. Te vagy ott állsz, hogy én a békében hiszek, még lapnat vor, és egyébként nyugodtan mondhatod a sátánnak, semmit nem fog hatni számára. Azért tett, hogy végezzen veled. Azért, hogy végezzen másokkal. Te arra tél hívva, hogy küzdj ilyenkor vele. És akkor Jézus elküldött a tanítványokat, és kiküldött a tanítványokat, ugye akár a Máté 10-ben látjuk ezt, akár a Lukácsban is, akkor azon, hogy amikor visszajönnek, akkor eszméletlen boldogok, ilyen fel van a spanom, hogy te Jézus képzeld el, mentünk ebbe a harcba, tudod mi volt? Hát csodák történtek, a lelkek hallgattak ránk, emberek gyógyultak meg. És így azt látjuk a Lukács 17:20, mikor 72 tanítvány visszatért, örömmel jelentette, Uram, még az ördögök is engedeskednek nekünk a te nevedre. És azt mondja, tudom, hát azért küldte el benneteket. Ő pedig ezt mondta nekik, láttam a sátánt villámként leesni az égből. Íme hatalmat adtam nektek, hogy kígyókon, skorpiókon tapodjatok, és az ellenség minden erején, és hogy semmi sem árthasson nektek. De ne annak örüljetek, hogy a lelkek engedeskednek, inkább annak örüljetek, hogy a nevetek fel van írva a mennyben. És az egyik fő hangsúly azon van, hogy minek örüljünk valójában, annak, hogy fel van írva a nevünk, hogy mennyire nagyszerű dolog ez. A lényeg, a kulcs az, hogy van üdvösségünk, fel van írva a nevünk a mennyben. Hogy mi oda tartozunk, és sátán ezért vagyunk a fő célpontja, mert azt akarja, hogy minden kevesebb ember menjen a mennybe. De azt is mondja, hogy hatalmat adtam nektek. Hatalmat arra, hogy tapodjatok az ellenségnek a fején. Hogy ne legyen, hogy ti úgy győzzetek fölötte. Mennyire gondoltok úgy egy szellemi harccal, hogy azt mondjátok, hogy oké, megyek ebbe a harcba, de tudom, hogy megvan minden hatalma, és minden készségem és képességem arra győzzek benne. Mennyire vagy tisztában ezzel, hogy te úgy vagy ebbe benne? Amikor Jézus megy oda be Jeruzsálembe, akkor tudja azt, hogy megvan minden hatalma, És megvan a hatalma arra, hogy ezt a hatalmat letegye, azért, hogy megmentse minket. Tisztában volt ezzel. De mennyire vagy tisztában azzal a hatalommal, hogy a kezedben adott Krisztus, hogy te győzedelmeskedj, azért, mert ő győzött már akkor. Azért, mert ő metette ezt. Istennek az a szándéka, hogy minél több embert megmentsen. És a 12.9-ben ezt olvassuk, hogy az ősi kígyó, akit ördödnek és sátánnak hívnak, aki megtévesztette az egész földkerességet, ő az, akivel harcolni kell. Ő az, akivel Krisztus harcolt. Ő az, akivel hadakozott. Ő az, akivel a mi küzdelmünk is van. És milyen érdekes, hogy ekkor, amikor ezt mondja, akkor bemegy Jeruzsálembe, még ugye egy Júdás is kerültes, és ott van vele. Még nem mondom azt, hogy azon gondolkodt volna, hogy most mit fogok ezzel csinálni az egész helyzettel. És Jézus azért jött, hogy Sátán minél kevésbé legyen sikeres a célját illetően. Minél kevésbé érje el a célját. Az 1 János 3.7.8-ban ezt olvassuk. Gyermekeim, senki meg ne téveszen titeket. Aki az igazságot cselekszi, az igaz. Mint ahogyan ő is igaz. Aki a bűn cselekszi, az az ördögtől van, mert az ördög cselekszi a bűn kezettől fogva. Azért jelent meg az Isten fia, hogy az ördög munkáit lerontsa. És nem csak Jézus jött el ezért, hanem ez erre hívott el minket is, hogy legyünk ebben a harcos társai, hogy az ördög munkáit lerontsuk. Mit jelent az ördög munkáit lerontani? Az, hogy belász abba a szellemi küzdelembe, hogy az üdvösségre vezesse másokat. Ami iszonyat nehéz dolog, nem egy könnyű dolog. Elrétett a tanítványokat, és az a mi szellemi harcunk. És amikor Jézus bevonul Jeruzsálembe, akkor az körülbelül olyas, mint amikor valaki belép a ringbe. És láttatok már ilyet, Kovács Kokó István, a nagy, jönnek ki a szikrák, egyebek, és megy a, azt mondom, Kármilyen Burán, nem is tudom, mire vonult be, mindegy. És mindenki ünnepel, és mindenki fel van spalol, hogy hú, most majd, hogy jön verje a másikat, nem minden. Mindig vicces látni egyébként őket, a kis 60 kilós boxolókat, de mindegy. De hogy vonulnak be a ringbe, és hogy mindenki várja már azt, hogy mi lesz, és mindenki fel van már készülve a küzdelemre, mindenki rá van spanolva már a boxmeccsre. Vagy úgyis az ma is forma egy, nem tudom ki ezek érzett már, hogy mi történik előtte, ott állnak a pilóták, és én nagyon viccesen néz ki, hogy még előtte is áll a pilóta, így van a két keze, az ő két keze alatt már az edző, a trénernek a két keze, és mindig kettőben van egy-egy labda. És elengedi a labdát, és a versenyzőnek az ő keze fölül le kell nyúlni, és el kell kapni a labdát, mielőtt leesne. És ilyesmi, meg ennél még durvább eszközökkel. Én már vettem olyan fajta ilyen tréner eszközt, amit ők használnak, nagyon érdekes. Gyakorolnak vele azért, hogy rákészüljenek a futamra. Mert ott a 10 másodperceken múlik a reakcióidőn az, hogy éppen hogyan fog, hogy neki megy a falnak, vagy éppen megúszta az egészet. És ilyen fajta egyesek benne vannak. És azok, hogy is bevonul Jeruzsálembe, az kb. Az, hogy most készülök a formájbe futamra, vagy a boxba, a ringbe, a küzdelemre. Hogy úgy megy oda be. Nem is fogják fel a tanítványok, hogy ez az ünneplés, ami zajlik, ez a ringbe való bevonulás. Ő csak azt mondja, hogy hú, most megyünk ünnepelni, de jó. De hogy ő nem egy könnyed helyre megy, nem egy kis apósába, hanem a valódi nagy küzdelemre, valódi nagy meccsre. És nem azt mondta, hogy bemegyünk ide, aztán minden nagyszerű lesz, és minden magát el fog múlni, hanem hogy egy ilyenfajta harcra hív minket Isten. Az 1 Péter 5.8-10-ben ezt olvassuk. Legyetek józanok, vigyázzatok, mert ellenségetek az ördög, mint ordító oroszlán jár szerte, keresve kit nyeljen el. Álljatok ellen a hitben szilárdan, tudván, hogy ugyanazok a szenvedésekkel ne betegsérjétek el a világban. A minden kegyelem Istene pedig, aki elhívott titeket Krisztusban az ő örök dicsőségére, miután rövid ideig szenvedtetek, maga fog titeket felkészíteni, megszilárdítani, megerősíteni és megalapozni. És azt látjuk, hogy Sátán keresve kit nyelhet el. Figyeli az életedet, hogy hol van benne gyenge pont. Nézi azt, hogy mi a te gyenge pontod. Hol lehet téged támadni. Keresi azt. Vadássza. És amikor elhiszed azt, hogy neked nem lehet bajod, mert te biztosában vagy, akkor meg is talált a gyenge pontodat. Akkor már tudja, hogy hol támadjon. És azt mondja, hogy álljatok ellen szilárdan. És arról beszél az akasz, hogy maga fogja ezt felkészíteni, megszilárdítani, megerősíteni és megalapozni. Ő fog felkészíteni, mint a boxmatch a ringben, mint a Forma 1-es futam előtt a pilotákat, ahogy készülnek rá. De azt is mondja, hogy nem egyedül kell harcolnod. Ugye akkor nem dőlhetsz hátra ebben a küzdelemben. És az a rossz ír, hogy nem arról van szó, hogy mindenki csak úgy belébeg a mennybe, semmi harc nem lesz, és könnyed értet élünk, sőt, pár ugye felhív a figyelmet a veszélyekre, meg a nehézségekre, hogy nem ilyen lesz, hanem valódi küzdelemben leszünk. 1 Korintusban egy hosszabb szakasz ezt mondja, Nem szeretném, ha nem tudnátok, testvéreim, hogy atyáink mindnyájan a felhő alatt voltak, és mindnyájan a tengeren mentek át. És mindnyájan megkeresztelkedtek hozzása a felhőben és a tengerben. Mindnyájan ugyanazt a lelki edet tették, és mindnyájan ugyanazt a lelki italt itták, mert a lelki kőszikrába jöttek, amely velük ment. Az a kőszikra pedig a Krisztus volt. De többségükben nem lelte kedvét az Isten, úgyhogy elhullottak a pusztában. Mindez példával lett számukra, igen, még ott van, mindez példával lett számukra, hogy ne kívánjunk gonosz dolgokat, amint ők kívántak. Bálványimádók se legyetek, mint közülük némelyek, amint megvan írva, leült a nép enni, inni és fel kellett játszani. De ne is paráználkodjunk, mint ahogy közülük némelyek paráználkodtak, és elestek egyetlen napon 23 ezeren. Krisztusra kísértsük, ahogyan közülük némelyek is értették, és elpusztultak a kígyóktól. De ne izúgolódjatok, mint ahogyan közülük némelyek zúgoltak, és elveszítette őket a pusztító angyal. Mindez pedig példaképpen történt velük, figyelmeztetésül íratott meg nekünk, akik az utolsó időben élünk. Aki tehát azt gondolja, hogy áll, vigyázzon, hogy el ne essék. Emberi erőt meghaladó kísértés még nem ért titeket. Isten pedig hűséges, és nem hagy titeket erőtökön felül kísérteni, sőt a kísértéssel együtt el fogja készíteni a szabadulás útját is, hogy elbírjátok azt viselni. Nekem ez a szakasz mindig nagyon brutális képet ad. Mindig ledöbbenne kezem. Leginkább amiatt, mert hogy ott van bennem az a gondolat, hogy hogy a fenében haladtak meg ennyi a pusztában. Ugye sok próbában, miközben Isten vezeti őket, miközben átélik azt, hogy Isten hogyan velük van, hogyan bukhattak ekkorákat. Ugye milyen triviális dolog, nem? Csak egy példát emelek az egész kupacból, hogy Isten azt mondja, hogy figyeljetek, kígyók vannak itt a sivatagban, a pusztában, ezek megvannak és meghaltok. De mit kell tenni? Ahogy mész meg mar, a csodába! És akkor mész fel a részkígyó. Semmi más nem kell tenni. Tehát nem lehet már ennél egyszerűbbet kitalálni, tehát a tényleg ilyen hülye biztos, még a maga hívők is meg fel tudja fogni, de mindenki képes megérteni, és ennyi kell csinálni, hogy ránéz a hatyákra, a részkígyóra. És elhullottak emberek. Egyszerűen nem tudom felfogni agyilag, hogy lehet valaki annyira, nem is tudok jelzőket találni rá, hogy inkább meghallja, mint hogy felnézzen a részkígyóra, amit ott visznek. Mi kell ehhez? Mekkora tompaság kell ehhez? Mennyire kell felkészületlennek lenni, megszilárdulatlannak lenni ahhoz, Krisztusban, hogy ne nézz fel arra a kígyóra? És fogom a fejet, hogy hogy lehet ilyen, aztán belgondolok abba, hogy hány meg hány olyan eset van, amikor úgy kell beszélgetnem emberekkel, hogy gyülekezett célirálódott, szétesett, emberek fel elment onnan, meg hasonlók, és csak annyi múlt volna, hogy felnéznek együtt Krisztusra. Hogy ahelyett, hogy a másikban nézik a hibát, meg a defektust, csak felnézek Krisztusra. És nem a másikban keresem azt, hogy ő miért hülye, miért mostobban, miért bolond, miért nem érti a dolgokat, hanem azt, hogy kicsoda Krisztus. És elkezdek másként hozzáállni. És ebből értem azt, hogy mégis nem is olyan nehéz elfogadni azt, hogy lehettek ennyire maflák. Mert mi is gyakran vagyunk ilyenek. És az a szakasz jól figyelzte arra, hogy ne kényelmesedjünk el. Ne szakjunk bele abba, hogy úgyis minden menni fog. Úgyis minden jó lesz. Mert nem lesz az. De azt is elmondja, hogy Krisztus nem hagy el minket, és nem ér erőnkön felüli próba. Nem vagyunk egyedül, és ő készít fel minket, sőt elkészíteti a szabadulás útját is számunkra. Hogy megvan, megadatott minden már ehhez. Szóval a Biblia rengeteg beszél a lelki harcról, és újra meg újra figyelmeztet minket arra, hogy mit jelent ez számunkra is. És azok is, hogy szeretjük elkerülni ezeket a verseket. Én maximum a bátorító részeket felolvasom belőle. Például ebből mennyire jó az a 13. vers, igaz? Emberi erőt meghaladunk fel, kicsit, és még nem értiteket. Jaj, de jó. Hát, akkor nem olyan nehéz, nem messze olyan nehéz sohasem. Akkor biztosabban vagyunk. Nem hagy minket erőnkön felül kísérteni. Sőt, a szabadulás útja is készen van. Milyen jól hangzik ez? De mennyire könnyű az előtt egy-két verset elfejteni, igaz? Hányszor hallottátok azokat idézni, miközben ezt halljátok? Hányszor marad meg az, hogy igen, és közben hányan elhullottak? Milyen gyakran felkezdünk meg erről a részről? És nagyon sokat beszél a Biblia arról, hogy milyen küzdelmek vannak, és azt gondolom, hogy milyen fontos ez ma is beszélni róla, hogy ne nullázzuk le Jézusnak a munkáját azzal, hogy egyszerűen csak elhanyagoljuk azt, amire hívott minket. Hogy ne tegyük feleslegessé a kereszt halálát. És persze nem hiányozhat ebből a felsorolásból, a szellemi harcból, az Efézus 6 sem. Azt mondja, az Efézus 6:10-12-ben, hogy végül pedig erősítjetek meg az Úrban és az ő hatalmas erejében. Öltsétek magatokat Isten fegyverzetét, hogy megállassatok az ördög mesterkedéseivel szemben. Mert a mi harcunk nem test és vére nem folyik, hanem erők és hatalmak ellen, a sötétség világának urai és a gonoszság lelkei ellen, amelyek a mennyei magasságban vannak. És azt mondja, hogy első lépés, hogy erősödjetek meg az Úrban és az ő hatalmas erejében. Erősödj meg benne. Azt mondanám is, hogy ismerd meg Istennek a hatalmát, az ő nagyságát. Kezd el megtapasztalni azt. Kezd el, mártozz meg benne, hogy milyen az ő nagysága. Ismerd meg a Krisztus szeretetének a szélességét, hosszúságát, magasságát, mélységét. Ugye? Hogy tudd azt, hogy milyen ő. Mennyire hatalmas. Kezd el rábízni magadat. Menj bele a tréningbe. Edzél vele. Hogy lásd az a vele való közösségnek az erejét. Utána a második lépés, hogy fegyverkezz fel. Ugye ez kell az, hogy az kell ahhoz, hogy meg tudj állni a küzdelemben. Hogy vedd fel a lelki fegyverzetet. És fontos, hogy ne azzal akar mindig kezdeni, hogy felveszed a lelki fegyverzetet. Mert nagyon gyakran hallom emberektől idézni, hogy minden reggel felveszem a lelki fegyverzetet, és elmondom mind a hat dolgot, és imádkozom, és kérem az Urat, hogy adja el szám, és kész vagyok menni a harcba. De ott van ebben az első lépés, hogy erősödj meg az Úrban. Hogy Uram, nekem alapvetően rád van szükségem. Győzzem el, nem attól függ, hogy milyen fegyverek vannak rajtam, vagy mennyire nagyszerű a kardon, és ahol plusz 6K-s sebzést ad hozzá, meg minden, hanem hogy mennyire van benned az a fajta törekvés, hogy Uram, én benned akarok megérésni, az te hatalmas erődben. Én azt akarom látni. Hogy nem tőlem függ, hanem tőled. És nagyon jó az a különböző fegyverzet, de ha nem látod Istennek a nagyságát, akkor ő leszel, mint előzősnek a szolgálja a harci kocsikkal, hogy nem látja azokat. Nem látja az Úr anyjait fent. Látja az ellenséget, akik megjelennek, és azt mondja, hogy hiába van lesz szuperebb kardom, meg panzsom, mert akkor sem tudok megküzdeni semmivel se. Ha nem látja az Úrnak a nagyságát, és nem látja azt, hogy előzős azt mondja Istennek, hogy Uram, nyisd meg a szemét, és akkor a szolga meglátja azt, hogy a fenn a hegyek fölött körben, az ellenség körül, akik ott megjelentek az ő házuknál, ott vannak az Úr angyalai, ott vannak az Úr serege. Hogy mennyivel hatalmasabb az. Ha nem kezded el keresni az, hogy megeresi az Úrban, hogy lásd az ő hatalmas erejét, akkor nem ér semmit az a lelki fegyverzet. Akkor csak inkább éppen megijedsz benne. És a lelki fegyverzet azt inkább kihagyjuk, nem megyek rajta végig. De hogy... Én különösen megnézzük, jó? Azt a szakaszban éppen azért vegyetek fel Isten fegyverzetét, így állásod a gonosz lapom, és mindent leküzdve megállásatok, álljatok meg, tehát felülvezet derekületokat, igazság szerettel, gyorsan olvasom, jobban halljátok. Fogasztal az, hogy még igazság a pacélet, felsőd a lábatok a békességre, vagy a hirdeség fizikésségével. Mindenki kész erre, ugye? Vegyétek fel mindenképpen a hit pajzsát, amelyel kiadhatjátok a gonosznak minden tüzes nyilát, vegyétek fel az üdvösség sökert is, és a lelyek kardját, amelyet Isten beszéle. Minden imádságotokban és könyörgésetekben imádkozzatok mindenkor a lélek által. Éppen azért legyetek éberek, teljes áldozatossággal könyörögve az összes szentekért. És hogy azt mondja, hogy miután megismerted Istennek a nagyságát, miután már tudod, hogy milyen, mennyire hatalmas ő, utána vett fel ezeket a fegyvereket, és csak röviden, két dolog, ez a célja. Egyrészt, hogy azért vett fel, hogy ellenállás a gonosznak azon a napon, hogy képes legyél ellenállni, hogy legyen ellenállás a potenciálod, annak, hogy ne fog menni. Más pedig az, hogy mindent leküzdően meg tudjál állni. Hogy stabilan tudjál megállni. Nem tudom, hogy volt-e már olyan cipőtök, ami direkt egy bizonyos sporthoz volt készítve. Akkor kézilabdáztam, akkor volt kézilabda cipőm, és annyira meddöbbentő volt azt látni, hogy egyik alkalommal nem vittem edzésre a kézilabda cipőmet, és kétszer-háromszor legalább belestem az első 10 percben. És nem vittem rá, hogy mi a fenértesek mindig el. Egyszerűen azért, mert a kézilabda cipőnek a talpa kiképzés az olyan, hogy ilyen szögben megy a talp lefele oldalra, így oldalt is, kicsit hátul is, de oldalt még inkább, az, hogy betámasztasz, úgy megálljon abban a pillanatban a lábad. Apróság, de mégis annyi múlik rajta, hogy jól tudj mozogni. És akkor arról van szó, hogy vedd fel ezt a fejvezetet, azért, hogy ellenállhass, és hogy meg tudjál állni mindent leküzdve, az ezen múlik, hogy mennyire vagy kész a megfelelő fejvezetet felvenni. Na, mikor vannak gonosz napok? Tudjuk előre, hogy mikor vannak gonosz napok? Jó, nők tudják persze, meg a férfiak is bejönnek a terület, akkor megvan az, de hogy mennyire tudjuk az fejből, hogy mikor jönnek azok a bizonyos gonosz napok, amikor sátán támad minket. Mennyire vagyunk képesek felfogni azt. Nem tudjuk előre, nincs egy kiadva egy lista, hogy most akkor február 8-án sátán támadni fog, aztán február 15-én békéhagy, 17-én egy hatalmas reggel fog támadni, nem erről van szó. Azt mondja, hogy legyünk készek mindig erre. Hogy legyünk mindig készek arra, hogy beálljunk abba a küzdelembe. És mondhatnám azt, hogy örömmel, hogy csak néha történik ilyen, de nem. Sátán újra támadni fog alattamos módon. Azt kell mondani, hogy minden nap nem fog téged próbálni sátán. Minden nap késznek kell lenned megállni. Van, amikor erőteljesebben, van, amikor gyengébben. Egy esetet tudok arra, hogy nem fog távadni a sátán. Az, amikor már elérte a célját. Amikor már ott tart veled, hogy már nem kell küzdeni azért, hogy te ne akar az igével lenni, ne akar Isten lenni, hogy már nem kell küzdeni azért, hogy te ne akar megtapasztalni az ő nagyságának és hatalmának az erejét, akkor nem fog már támadni kézzel, de tök jó. Tehát már el lehet érni azt, hogy ne támadjon sátán, mert már legyőzött téged. De egészen addig még fog támadni, addig még ott lesz ez a küzdelem az életedben. Ha már a hatalmában vagy, akkor már nem fog nagyon küzdködni veled. És akkor lehet, hogy már is sütöttél veled, hogy nem kell csinálni már semmit, csak jó így, ahogy van most minden. Ne küzdj vele, hagyd így, ez így megfelel. Idég rendben hagy ilyenkor. De ha nem vagy készen az ellenállásra, akkor már elbuktál, akkor már legyőzött téged. Máskor viszont küzdelem lesz az életedben. És az igazság, hogy nem elég felvenni a nagyon szépen csillogó páncélt. Nem működik az, hogy én felöltözök szépen, kiállok nagy lovakként, és akkor majd elértem az ellenséget. Bizonyos helyzetben működik ez, igaz? Megjelenik valami hatalmas kétadó szekrény, kidobó az ajtóba, és akkor hát, nem is akarok bemenni annyira. Úgy jobban meg tud minket állítani a látvány. De sátán nem ilyen. Nem olyan, aki azt mondja, hogy sor fog kerülni a küzdelemre. Akármennyire szép csillogó a páncél, akármennyire tűnik a legjobbnak, vagy legmodernabb, vagy legnagyszerűbbnek, akkor is lesz lelki harc. És Isten nem arra hív minket, hogy legyen lelki felkészülés, hanem legyen készül lelki harcra. Hogy erre hív minket. És ezért van szükségre a fegyverzetre. Csak nagyon röviden az igazság szeretetőre kapcsán, ugye az igazság az a hazugság ellentéte, a becsület, őszintesség. És még a fáj is, akkor is kell azt, hogy tudjunk becsületre és őszintén beszélni a másikkal. Legfőképpen nekünk fontos igazából ez. De azt mondja az ige, hogy Krisztus az, aki szerette az igazságot, és gyűlölte a hazugságot, a hamisságot. Mennyivel inkább kell nekünk ilyennek lennie? Mennyivel inkább kell nekünk ilyenné válnunk, hogy akkor úgy álljunk hozzá, hogy legyünk készek az igazságot használni eszközül. Benne van abban az is, hogy kész vagy szemmel az igazsággal, ami megvizsgál téged és meg is ítél. Benne van az is, hogy te úgy készülsz fel erre, hogy Uram, vizsgálj meg engem, rostál meg engem, hogy én hogyan vagyok. Hogy úgy álljod eléje. Zsoltárok 45-8-as mennyi szeretne az igazság, és gyűlöld a gonoszságot. De Isten ezen keresztül fog formálni. Aztán megigazolás páncélja, csak hogy tovább lépjünk. Isten azt mondja, hogy megigazolt téged, helyreállított téged. Ott vagy, ahol látni akar téged. Rendben vagy téve. Ezt elfogad a napon-napon, megéled azt, amikor sátán azt mondta, nem vagy hívő, nem vagy Krisztusban, nem vagy elég jó, azt mondtad, hogy de igen, mert ő megigazolt engem. Én rendben vagyok ő előtte. Nincs ilyen fajta problémám, rendben vagyok Krisztusban. Emlékezheted magadat arra, hogy mit tett Jézus érted. Hogy úgy szerette ezt a világot és benne téged, hogy megváltott téged. Hogy a fiát adta érted. Hogy ne legyél elveszett. És nagyon fontos, hogy ez a megigazolás, ez a megváltás csak akkor van a helyén, hogyha az igazság szeretett öve, az fogja és a helyén tartja. Hogy akkor ez csak ez a helyén, ez a fajta páncél, hogyha az öv az pont jól van és jól tartja. Ha az öv nincsen rendesen az igazság szeretetével nincsen jól rátfixálva, akkor a páncél elmozog oldalra, akkor támadható leszel. Akkor lyukak lesznek a megigazolásodon. Akkor sátánban azt mondja, hogy tényleg te megigazultál Krisztusban. De hát ezt csináltad, meg azt csináltad. És ha nincs az igazság szeretetével, és nem mondod azt, hogy én szeretem az igazságot, és ezért készülök szembenézni Isten, és azt mondom, Uram, valóban a te igazságod megvizsgált engem, és azt mondta, hogy ez helytelen volt, és ezért én is ezt mondom, és én is ezt az igazságot fogom szeretni. Beszéljek lassabban, bocsi. Tehát, ha nem ragaszkodom az igazsághoz én magam is, akkor nem lesz a helyén a páncél, és nem fog engem védeni. Akkor nem fog ez jól megtartani, akkor páncélesen marad meg. Nem elég elhinned azt, hogy Isten megváltott, hogyha közben te nem ragaszkodsz Isten igazságához, és nem az határoz meg téged. És akkor már hiába akarod magad, utólag már, hogyha már kidőtőnyél veszélt, akkor helyreérteni a páncélt, akkor már az el fog téged találni. Akkor már beért fog hatolni. Az igazság szeretetőben nélkül nem marad a páncél a helyén. Nagyon fontos ez. Szóval ne akadályítani magaddal, hogy ott marad akkor is, hogyha ha benned nincsen igazság szeretet, és nem azt követed, mert nem fog megtörténni. Bocs, szó volt most. Aztán következő az evangélium hirdetésének a készségének a saruja. Evangélium hirdetésének készségének saruja. Ez így szépen beleviszi. Egy idézetet hallgatnék ehhez, hogy keresztény az az ember, aki szóval és cselekedettel hirdeti, melegen ajánlom neked az én megváltómat. Az az ember, aki szóval és cselekedetten ezt hirdette, hogy melegen ajánlom az én megváltómat. Ilyenek vagyunk el, hogy mind a szavainkkal, mind a tetteinkkel azt mondjuk, hogy figyelj, ha valamire szükséged van, ez a tuti módszer. És vettem egy embert, aki ugye azt mondja, hogy a lekváros. Mert ez, aki volt régen lekváros ismerőse, ez azért lekváros, mert az arról szólt, hogy vegyél egy ilyen kis üveg lekvárt, ami ilyen csoda lekvár, mindenfajta vitamin, mindenfajta, nem tudom, mivel benne van, elég minden nap egy kanál lenni a lekvárból, és olyan egészséges leszel, és olyan ember lesz, hogy minden nagyszerű lesz tőle. Ez egy kis üveg lekvár csak 6000 forint volt 15 év ezelőtt, tehát most 60 000, hát az inflációval számolva. Egy vagyon volt az a lekvár, és ezt kell lenni, mert azzal nagyszerűen jól leszel. És így aztán van ilyen centrumvitamin, van ilyen mindenfajta bármilyen dologban, nem kell mások, ez kell neked. Nagybátyám a pálinkára is köszi, csak az sem működik, hogy minden az csak egy pálinkát megint is már rendbe tesz. De hogy mindig vannak olyan dolgok, amikor azt mondjuk, hogy ez majd rendbe tesz minden, ez milyen nagyszerű lesz. És azon nagyon lelkesen ajánlják. Bennünk van az a fajta készség az állandóan hirdetésére, hogy figyelj, ha bajod van, készes a gyógyszer. Minden pedig kanál Krisztus, és minden rendben lesz. Hogy mennyire van bennünk ez a fajta készség, hogy azt akarom mondani, hogy uram, vagy barátom, figyelj, neked Krisztusra van szükséged, neked ő kell. A legjobb vitamin, a legjobb gyógyszer az életed nézve. Problémád van? Vigyük oda Krisztushoz. Tudjuk ezt ilyen melegen ajánlani. Az Ézsaiás 52 írja azt mondja, hogy mi is szép, ha feltűnik a hegyeken az örömhírt hozó lába. Békességet hirdet, örömét hoz, szabadulást hirdet. Körülbelül, mint a gyűrök urában, amikor jöttömre ötöd nap hajnal hasadtán várjatok, hogy majd feltűnik a napocska, és kiveri minden elsőtek a szemét, és mindegy. Hogy amikor a második részben a Gandalf megjelenik a sereggel, és már úgy van, hogy már végük van, már kirohannak, mint Rinyi a várából, már úgyis mindegy, meg fogunk halni, és akkor megjelenik a hirtelen a sereg és felmenti őket. Mennyire jó azt látni. Végre megjöttek a miénk. Végre megmenekülünk. És ugye azt mondja, hogy az örömét hozó lába az ilyen. Hogy amikor megjelenik, akkor az mások számára egy ilyenfajta felüldés, egy ilyenfajta menekülés jelent. Milyen szép ez, és milyen szörnyű, ha nem jelenik meg ilyen mi lábunk. Én elgondolkodom magam, hogy betoppanok valahova, és beszélgetünk, és nem az evangéliumról beszélek, nem az, hogy direkt evangeláció, csak az, hogy nem azt hozom fel, hanem a milyen rossz az a formáim a délután, hogy akkor arra kezdek egyből beszélni. Mert akkor a lényeget mulasztom el. Akkor nem Krisztust ajánlom melegen, hanem valami mást. Akkor valami másra figyelek. És ha nincs rajtunk ez a sorú, akkor nincs bennünk ez a készség. Vagy ha mégis van bennünk az, hogy el kéne indulni, de nincs rajtad ez a fajta sorú, akkor kilépsz, és üdvökös az a kő. Ugyan nehéz menni. Nem tudom, hogy látottni embert olyan könnyen mennek a köves utakon. Én mivel zsíros vagyok, ezért nagyobb súlyan nyomom a követ. És aztán nagyon éles tud lenni az a kő, ahogy lépkedek rajta. Talán voltatok már olyan tóba, olyan tengerparton, ahol nem homokos, hanem köves az alja. Iszonyú menni benne, nem? Alig várom már, hogy emélyüljön annyira, hogy ne fájjon a lábam. Igen, és vannak ilyen tök jó cipők, illetve ilyen vízicipők, nekünk is már vettünk azóta ilyen, egyszer sem használtuk, de vettünk. Mert hogy milyen jó lesz majd, és sose volt még a lábunkon, tehát még mindig vettem a cinke is, de van. És tud jelenni a mi evangélium hirdetése készségének a sorujánk is, hogy ott van szép nagy cipőszekényben. Minden hívő fel tudja mutatni, azt mondja, hogy hozzátok el, minden hívő elhoz, és azt mondja, hogy itt van az én sorom. Volt már lábadom? Hát még nem. Ugye milyen szép, tiszta, jó állapotban van. Hogy nem arra, hogy még egy kicsit, hogy szépen őrizzük meg, hanem arra, hogy használjuk azt, legyen a lábunkon. Mert különben nem akarunk kilépni annélkül, mert különben fájdalmas minden lépés. És ha nincs a sorom a lábad, akkor nem fogsz menni. De ha mész, akkor úgy sem érsz maradni, akkor akarsz beszélni Krisztusról, hogy melegen ajánlom számodra. Neked rá van szükséged. Aztán a hit pajzsa, ugye a hit sok szempontból ellentét a félelemnek, a kétségbeesésnek. Hogy nem félelem, és nem kétségbeesés van benned. Mert aki fél, az nagy esélye veszít egy küzdelemben. Ha félve lész be bármilyen küzdelemre, akkor már bizonyos szempontból buktad az egészet. Lelki az van még inkább. De az 1 János 4.18-ban van ez, hogy a szeretetben nincs félelem, sőt a teljes szeretet kiűzi a félelmet. Tehát a félelem az gyötrelemmel jár, aki pedig fél, az nem lett tökéletessé a szeretetben. Nagyon érdekes egyébként, hogy ezt alapvetően hívőtnek mondja az igaz szakasz. De a hit abban a Krisztusban, aki győztes uralkodó, aki megerősített minket a küzdelemben, az, ami tud téged előre vinni. Hogyha nem tudsz hinni abban, hogy ő az, aki győztes uralkodó, ha nem hiszed azt, hogy ő győzelmet ad számodra, amit olvastunk már korábbi szakaszban, akkor nem fogod tudni elhinni azt, hogy ez vár rád. És igen, nagyon fontos a hit pajzsa, mert hogy amikor ez van, akkor Isten igazságát megismerem, magamra nézve igazat tekintem, és nem azt nézem, hogy mik az én érdemeim, hanem hogy Krisztus által van nekem megigazolásom. És a megigazolás páncélja meg a hit pajzsa együtt véd. És nagyon jó az, hogy a hit pajzsa, az segít, hogy ahol rések vannak a megigazolás páncélján, mert nincs tökéletesen átfedésbe, ott is meg tudjon védeni engem. Aztán gyorsan menj a végére mindjárt. Üdvös és isakja, ugye azt mondja az Efézus 2.8, hogy hiszen kegyelemben van üdvösségetek itt által, ez nem tőletek, van Isten ajándéka ez. Ez nem más, mint annak a ténynek a tudata, hogy Krisztus által van üdvösséged. Ennyire egyszerű. Annak a ténynek a tudata, hogy Krisztus által van üdvösséged. Hogy a gondolataidat védi, hogy megvédi. A megigazolás páncél az abban segít, hogy tud, hogy újra megigazít téged Krisztus, hogy mindig helyreállít, mindig rendbe tesz. Az üdvösségnek is sok ez pedig az, hogy ennek a következmények a tudata. Hogy az, hogy megigazít téged, ezáltal neked üdvösséged van Krisztusban hitáltal. A mellvért segít abban, hogy tudd azt, hogy ő helyreállít téged, és ez pedig az, hogy ennek a következménye az, hogy neked Krisztussal üdvösséged van, amely polgára vagy. És ennyi mennyire érdekes, hogy a sisak az, ami leginkább láthatóvá tesz mondjuk a harctéren. Meg volt régi, a katonáknál is a régi időben az, hogy a megfelelő ranggal rendelkező katonának megfelelő tollazat vagy díszfejé volt a sisakján. Hogy tudják az emberek, hogy ő hol megy, hogy aztán arra menjenek a többiek is. De a centurionnak azért volt a római serepben az a tollas ilyen vécékefe a fején, nem vécékefe, mi az a ruhakefe a fején, mert hogy akkor tudták az emberek azt, hogy ő a centurió, hogyha arra megy, akkor nekünk arra van dolgunk, akkor ott kell küzdenünk, akkor az a mi irányvonalunk, akkor mennünk kell tovább. És az üdvösség sisakjával hirdeted azt, hogy Isten merre vezet téged, hogy merre van az ő szerinte való előre, hogy merre kell menned. Kiviláldik és láthatóvá teszi mindezt. És a végül a lélek kardja, ami Isten igéje, érdekes, hogy ez a támadó fegyverünk. Egyetlen támadó fegyverünk. Mi annyit szeretnék elkezdeni valami egy dárdát, vagy valamit, ugye, egy 2,7 méteres lándzsát, aminek az 70 centi végén az éles penge, ahogy volt a romai serepben. Sajnos itt nincsen ilyen. Itt csak egyetlen kard van igazából. És hogy ott van a Bibliánk, ami azt mondja, hogy igen, most ha mindenkinél van Biblia, igaz? Mert van okostelefon nálunk, abban nyomkodjuk, és akkor van telefon. Vagy van Biblia. De attól még, hogy ott van nálad, az emelt az, hogy használod. Az emelt az, hogy tudod, hogy kell forgatni. Hiába van egy nagyon szép díszes kardot, ha nem tudod használni, akkor nem sokat ér. Isten arra hív minket, hogy használjuk is azt a kardot. Mert hogy Sátán nem fog elfutni azért előled, mert van nálad egy kard. Hasonlóan kell csinálni, akkor csak kirőjük majd téged. A Zsidók 4.12-13-ban olvassuk azt, hogy Isten igéje élő és ható, élesebb minden kételű karnál, átadta az elme és a lélek, az ízületek és a velő szétválásáig, és megítéli a szív gondolatait és szándékait. Nincsen olyan teremtmény, ami rejtve volna előtte, sőt mindenki mezítelen és fedetlen az ő szem előtt. Neki kell majd számot adnunk. Elég brutális számunk a 13. vers. 12-et szívesen idézem, az olyan jó, hogy élesebb mindennél, szétválaszt mindent. Az a baj, a 13. része azonban már engem fed fel. Nem csak a másik embert, engem is felfed. Ugye akkor az olyan szempont, hogy felfed téged, hogy ketté válsz valakit, akkor felfed, hogy mi van belül. De hogy minket is megmutatja, hogy mi van belül. Azt mondja, hogy lemeztelenít, hogy teljesen feletlenül ott állunk ott Isten előtt, nincsen, amit elrejthetnénk. Az igaz nem csak arról beszél, hogy hogyan küzdesz fele, hanem rólad is számot fog adni. Azt, hogy te hogyan forgatod, hogyan használod, azt, hogy te mennyire vagy annak a mestere, az téged fog bemutatni. Az téged fog felfedni mások előtt. Amikor elkezded használni azt a kardot, azt téged lecsupaszít. Mert akkor már nincs az, hogy most akkor mennyire szír a pajzsod a páncélod, a sisakod, a sarkod, az öved, hanem az, hogy hogyan tudod használni a kardot. Az téged fel fog fedni. És itt van ezek a lelki harcnak a fegyverei, és ez egy olyan harc, amit nem tudunk elkerülni. Vagy harcolsz, vagy elbuksz. Nincsen köztes állapot. Hiába szeretnél kimaradni belőle, nem lehet kimaradni. Nem a döntéseden múlik. Hiába akarsz pacifista lenni, és hát csak kiröhög. A lelki harcban nincsenek pacifisták. Ott nincs ilyen. Ha hátrahúzódsz, akkor azzal veszítesz. A Zsidók 10.36-39 nagy kedvenc versem, ami beszél ember erről, ez én igaz emberem pedig hitből fog élni. hittel fog előre menni, hittel fog küzdeni. Viszont ha meghátrál, akkor nem gyönyörködik benne a lelkem, azt mondja Isten. A meghátrálásban nem gyönyörködik. Most nem a stratégiai meghátrálásra gondolok, amikor éppen hátra lesz, aztán utána támadj. Ha menekülsz, abban nem gyönyörködik Istennek a lelke. És akkor minket nem arra hívott el Isten, hogy meghátráljunk. Nem annak az emberei vagyunk, hogy elvesszünk, hanem a hitéi, hogy életet nyerjünk. Arra hívott el minket, ez a mi elhívásunk. És Pál apostol ezt így fogalmazza meg máshol, mert testben élünk, de nem test szerint hadakozunk. Hadakozásunk fegyvere ugyanis nem testiek, hanem erősek az Isten kezében, erődik miénk lerombolására. Ezekkel romlunk le minden okoskodást és minden magaslatot, amelyet az Isten ismeretével szemben emeltek, és foglyulejtünk minden gondolatot a Krisztus iránti engedelmességre. És készek vagyunk megbüntetni minden engedetlenséget, amikor teljességre jut a ti engedelmességetek. Azt gondolom, hogy virágosan akkor ez történt Jézussal. Hogy ebbe a harcba állt bele. Hogy nem test szerint élt, és nem test szerint hadakozott, hanem lelkiek módján hadakozott. És az, amit kapott Istentől, azok erősek voltak erődítmények lerombolására. Olyan erődítmény lerombolására, sem a Jeruzsálemben az Izrael népének a fejében élt, de a bűn lerombolására is. És amikor Jézus eljött virágosan akkor a Jeruzsálembe, akkor ő már tudta azt, hogy ebből a ringbe lép be. Nem az ünneplésre számított, hanem arra a küzdelemre készült már fel, ami rávárt. És akkor arról beszélünk, hogy most a kérdésben, hogy Jeruzsálembe felkészül a szellemi harcra, akkor egy kérdés van bennem felétek, az, hogy te hogy mész ki innen? Lesz majd hozzá egy nagyszerű zene, utolsó ének, nem tudom, hogy mi lesz, de mindig nagyszerű szokott lenni, lesz egy ilyen nagyszerű zene. Jegyezz meg a kivonuló zenédet, de hogy mi az, amire kivonulsz innen? Mi az, amire készülsz? Mennyire leszel kész arra a küzdelemre, amire Isten hív minket? Hogy kész vagy-e vele együtt belépni ebbe a ringbe, amiben azt mondja, hogy ő győzelmet adott már számodra. Imádkozzunk most ezért. Uram, köszönöm azt, hogy te úgy léptél be a mennyei ringbe, hogy kész voltál mindazzal szembenézni, amire az Atya elhívott téged. És Istenem, noha az igény mondja azt, hogy győzelemre összel minket, és megadta hozzá minden, és valóban szó szerint minden ott van a kezünkben ehhez. Hiszen te eljöttél, és meghaltál, és a bűnt teljesen elsöpörted. És nincsen már annak semmilyen fajta hatalma felettünk. Mégis, Uram, sokszor bennünk hoz a félelem, hogy hogyan lépünk majd ki innen, és hogyan lépünk bele a következő hétbe. Milyen módon megyünk bele ebbe a küzdelembe. De Uram, most arra kérlek téged, hogy te lelked által erősíts meg mindannyiunkat, hogy úgy tudjunk innen kilépni, hogy annak a tudatában megyünk el, hogy te győztél, és az a győzelem ez ott van a mi életünkben is. Nem mi általunk, hanem a te kegyelmed által. Add, Uram, hogy ezt tudjuk ünnepelni egész héten, erről tudjunk beszélni. Add, Uram, hogy tudjuk melegen ajánlani mindenki számára azt, hogy igen, Krisztusban van megoldás. Add, Uram, hogy lássuk azt, hogy ez a szellemi harc, ez arról szól, hogy az emberek üdvösségét megnyerjük. Add, Uram, hogy ne hátráljunk meg, ha nem tudjunk előre menni azért, hogy életeket nyerjünk. Amen.